Istennek szent igéjét, amely más minden írott szónál, és amit erre a délelőtre elkértem tőle, hogy szent lelkének segítségével és annak jelenlétében bízva hirdessen nektek az alapján a húsvéti örömhírt. Megírva található a már felolvasott igeszakaszban Máté evangélium a 28. fejezetének első 10 versében, amelyhez olvasom János evangélium a 14. fejezetének első 3 versét. Jézus mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Eddig az írott ige a gyülekezet foglalja helyét. Milyen lesz az élet nélküle? Ha ő már nincs közöttünk, akkor legalább nézzük meg azt a helyet, ahol eltemették. Hát, ha eszünkbe jut valami, fel tudunk idézni emlékeket. Mert most, a halála után másfél nappal elképzelni sem tudjuk, hogy mihez kezdjünk nélküle. Ilyen gondolatok foglalkoztathatták a két asszonyt, a két Máriát, aki a sabbat elmúltával, a nyugalom napja után, hajnalban kimentek a temetőbe, gondolták, megnézik a sírt. Többet kaptak. Nem annyit, amire számítottak, sírbarlang, kripta, egy óriási záró kő, ami rá van hengerítve több ember erőfeszítésével a sírboltra. Körülbelül ezt várták, de nem ezt kapták, hanem azt, amit egy pici kis szikrával élt a szívükben, de kimondani sem merték. Mert az történt, annak lettek az első tanúi, amit háromszor is kijelentett Jézus. A harmadik napon feltámad. A lényeg az már pénteken megtörtént. Jézus keresztre feszítése és halála az Atyaisten akaratának a beteljesítése volt. Hogy kezdődött az egész? Azzal kezdődött az egész, hogy Isten megharagudott. Megharagudott az emberekre, akik az első osztályú, kiváló élet helyett a saját maguk által kiízzadt és átízzadt létet választották. A teremtésben készen volt az, amiért a bűneset óta egyfolytában küszködik és igyekszik az ember, próbálja visszacsinálni, próbálja legalább olyanná tenni a világot és környezetét, hogy hasonlítson arra, ami jó, ami szép, ami boldog, de nem megy. Pedig a teremtésben adott volt. Adott volt a lehetőségeknek a sora, adott volt a föld benépesítése, az együttélés, az egymásról és az ideális élettérről való gondoskodás. Adott volt az, hogy fejlődjünk. A fejlődésnek az izgalmas feladatai, az együtt gondolkodás, a romolhatatlanság, az erőszakmentesség, az öröm, mindez szenvedés, halál és gyász nélkül. Az ember azonban gondolt egyet, az édenkerti esetre gondolok, gondolt egyet az ember, és úgy döntött, hogy majd ő meghatározza, mi a jó neki, és mi a rossz. Ne az Isten mondja meg. Isten ne istenkedjen, ne akarja ezt tenni. Hogyha már ilyennek teremtette az embert, szabad akarattal, hogyha már szabadságunk van arra, hogy hogy akár azt is megmondjuk neki, hogy nem kell, amit kínálsz, Istenem, ellen tudjunk az Istennek, akkor az ember úgy döntött, hogy ez meg is teszi, él a szabadságával. Visszaél a szabadságával. Egyet letehet azt, hogy engedetlen lesz, és az is maradt. Azóta is. Következésképpen az utódaink is. Abba a millióbe, abba a keretbe, abba a helyzetbe születnek, azt öröklik tőlünk, ami az első nemzedéktől kezdve a soron következő engedetlenség. Már egyáltalán nem természetes az Istennel való közösség, hanem meg kell ismernünk. Az egészet azóta előről kell kezdeni, ki kell tanulni azt, el kell kérni az Istentől, mutassa már meg megint, annyira felemelő érzés lehetett. Mutasd meg, Uram, milyen az a felemelő érzés veled találkozni, veled beszélgetni. Milyen állandóan az Istennel lenni. Az ő társaságában gondolkodni, dolgozni, örülni. Utána, ha egy csipetnyit is belekóstolt az ember abba, hogy milyen az újrakezdhető közösség, akkor pedig el kéne kezdeni azt gyakorolni. De ugye ti is így vagytok vele, ez a legnehezebb. Tudom én, tanultam is, igyekszem több mint 25 éve átadni, hogy milyen ez a közösség Istennel, milyen szép ez, milyen tökéletes, na de hogy én csináljam, hogy én gyakoroljam, hogy megéljem. Ugye nektek is ez a legnehezebb. Annak az embernek, aki immár saját maga dönthet jó és rossz között, mert Isten megengedte, döntsd el te. Mi engedhetünk, vagy visszautasíthatunk isteni szeretetet, dönthetünk jó és rossz között, nekünk irgalmatlanul nehéz felismerni azt, hogy mi helyes az Isten szerint. És utolsó lépésként, ha fel is ismerjük, akkor a legnehezebb belátni, elhatározni, hogy ha ez válik hasznomra, akkor ezt kéne csinálnom. Akkor így kéne élnem. Akkor azt kéne mondanom, amifelől meg vagyok győződve. Ne azt, ami árt a másiknak. Ne azt, ami szerintem majd így kijön, valamiképpen és a hasznomra válik, azt mondjam, amit Isten ad a számba. Meggyőződtem arról, hogy tényleg érdemes Isten jó akarata szerint beállítani a fejemet, a kezemet, a lábamat, a gondolkodásomat, a számat, rájönni arra, hogy mégis neki van igaza, mégis ő tudja jobban, hogy mi a jó nekem. De hogyan tegyem meg? Ha nem teszi meg az ember, akkor ellenkező esetben elpusztítja önmagát, és elpusztítjuk egymást. Kis tételekben és nagy tételekben. A legkisebb közösségben és a népek közösségében egyaránt. Elpusztítjuk azt, amit egyáltalán nincsen jogunk lerombolni, mert nem mi építettük. Amit nem én építettem, nincs jogom, hogy leromboljam. Isten terve és Isten teremtési rendje szerint jött létre minden, az akkor még tökéletes világ. De mi történt? Mi történt azután, hogy a szabadosság engedetlenségével megindult az embereknek a lelki, értelmi és fizikai leépülése is? A bűn esetig nem volt halál, nekünk örök életünk volt. De azóta szellemileg, lelkileg és testileg is leépülünk. Mit csinált Isten? Azt mondja, hogy szeret minket. Hát ha szeret, akkor tegyen valamit. Isten újra tervezte az egészet. Bejelentkezett a saját önpusztító szabadosságára berendezkedett ember életébe. Megpróbálta először úgy, hogy 10 viselkedés móddal, 10 parancsolatnak nevezzük. Megpróbálja helyreállítani, korrigálni az elrontott Isten ember és ember-ember viselkedés módot, együttélési formát. Nem ment. Nem sikerült. Isten mégsem adta föl. A rendet, a tökéletességet teremtő Isten nem adta fel. És tudod, hogy nem, mert itt vagy ma a templomban. Te sem adtad föl, hogy az Isten újra kezdje veled. Mit csinált? És miért csinálta, amit tett? Tudjuk kívülről, amit János evangélistával, apostollal leíratott, hogyha nem tudjuk, akkor jegyezzük meg, mert az életünk minden egyes helyzetében, amikor eszünkbe jut, akkor visszahúz a vakvágányról. Mit csinált? Először is kifejezte az érzelmét. Úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Úgy szerette, és most is úgy szereti a vele szemben makacskodó, durcás embert, hogy ad neki még egy esélyt. Isten felkínálta a lehetőséget arra, hogy egyszer megint visszaálljon az édenkerti állapot. Egyszer olyan lesz megint, mint amilyen az édenkert volt. Az igazi boldogság, békesség és a halál nélküli teljesség. Ezt tervezte újra Isten. És ebben már itt, ezen a földön egy kicsinkét belekóstolhatunk. Már ebben a romlandó, beteges észjárású és beteges testi állapotunkban is hozzáfordulhatunk. És fordíthatunk az egészen. Jaj, de jó! Mi kell hozzá? Mit csináljunk? Az, amire a Jézus halála és feltámadása előtt bátorította a közvetlen környezetét. Ezt olvastuk föl másodjára. Ne nyugtalankodjétek a ti szívetek. Ne nyugtalankodjék. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Higgyetek abban az Istenben, mondta annak a zsidó 12-nek, higgyetek abban az Istenben, akit már megismertetek az írásokból. Hát ott vannak a tekercsek. Mi úgy ismerjük, hogy az Ószövetség. Higgyetek abban az Istenben. Higgyetek benne. De higgyetek bennem is. Aki, és most kapaszkodjatok meg, mondta volna akkor Jézus, és mondja most is nekünk, ugyanaz vagyok, aki ő, aki ott van az Ószövetségben. Bejáratos vagyok hozzá, egyek vagyunk, én és az Atya egy vagyunk. És úgy folytatta, szabad fordítással mondom, én nem soká elmegyek, de csak azért, hogy helyet készítsek nektek. És mindazoknak, akik hisznek mindannak, amit elmondtam, megcselekedtem és megígértem ezen a földön. Meg fogok halni, elmondta Jézus háromszor. Meg fogok halni, de harmadnapon, az első, amikor megfeszítették péntek, szombat a nyugalomnapja, és vasárnap hajnalra derült ki, hogy minden igaz. Harmadnapon feltámadok. Abban a romolhatatlan testben, amit nektek is ígérek, ti is így fogtok feltámadni. Igen, testvérek, ezt mondta Jézus. Ezt látta beigazolódni a két Mária. Kimentek, éppen hogy felkelt a nap, vagy csak pirkadt, kimentek körülnézni a temetőbe. És ahogy odaértek, olvastuk, hallottuk, megremegett a föld. Földrengés volt. Hát már ez is elég lett volna arra, hogy eldobjanak mindent és fussanak vissza oda, ahonnan indultak, de nem tehették, mert a szent jelenet nem ért véget. Csak most kezdődött. Az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. Szegény nagymamámat az első emlékeim között van, legalább fél óráig nyaggattam afelől, felolvasta a húsvéti történetet a drága, könnyes szemmel, és mint a jó 3-4 éves gyerek, miért ült le az angyal? Sanyika, hát így van a Bibliában, ne törődj vele. Érted? Értem. De miért ült le? Miért ült le az angyal? A gyermeki képzelet, fantázia, amit az Isten igazgat, de a felnőtté is, azt mondja, hogy egy mennyből leszálló angyal kicsit lebeg a föld fölött, olyan könnyed, vagy legalábbis áll, és valami hatalmas erő sugárzik belőle, ott áll stabilan. Máté meg azt mondja, hogy elhengerítette a követ, aztán olyan otthonosan leült rá. Hát, hogy lehetett ez? A kirendelt őrző katonák is ott voltak, úgy olvastuk, a tőle való félelem miatt megrettentek és szinte holtra váltak. Mitől? Egy kövön üldögélő angyaltól? Igen. Feléjük villámlott az angyal tekintete. A két Mária felé viszont odafordult az angyal, és beszélgetést kezdeményezett. A megnyugtató üldögélésben, így mondta a nagymamám, leült, hogy lássál, olyan vagyok, mint ti, üljetek le is. A megnyugtató üldögélésben azzal kezdte, ti ne féljetek, ti ne. Ezeket a másik oldalnak dolgozó, sírtőrző fegyvereseket lebénítottam, de veletek más a helyzet. Ti kedves asszonyok. Mert rólatok tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Hát hiába. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. Máté evangéliuma nem tér ki arra a részletre, hogy beléptek-e a sírba az asszonyok, és megnézték-e a helyet, ahol feküdt. Én magam szerint úgy gondolom, hogy bementek és benéztek. Mert miért ne engedtek volna ennek a kedves angyalnak, aki szólt nekik, sőt, felszólította őket. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt. Az asszonyok aztán fölpattattak, és a tehetetlen, érthetetlen örömtől sírva rohantak, futottak vissza, mert mindent el kell mondaniuk a tanítványoknak. De hirtelen megint megállnak, egy férfi jön velük szembe, és köszön nekik. Mi magyarul így olvassuk, legyetek üdvözölve. Máté evangéliumában egyetlen szó van leírva, görögül írta, hajréte, azt jelenti, hogy örüljetek. Így köszön nekik Jézus. Találkozik a két asszonnyal, háj, örüljetek. Örülnek is, hiszen Jézus az. A lábához borulnak, az Úr pedig ugyanazzal kezdi, mint hátrébb a kövön üldögélő angyal. Ne féljetek! Ne féljetek! Hogy indult ennek a két asszonynak a napja? Jézus nélkül. A két Mária gondolatainak középpontjában a sírgondozás, esetleg a tetem gondozásának gyakorlati teendői álltak, de felettük az, hogy mi lesz most. Mi lesz most Jézus nélkül. És a feltámadt Jézus átírta a kora reggelt. Átírta az egész napjukat. Átírta a jövőjüket. Kitágította. Olyan szélesre, amilyet elképzelni sem tudtak. Hiszen minden igaz, amit addig mondott az elmúlt években. Addig csak hihetetlenül szép volt. Minden olyan szép volt, amit mondott. De a keresztre feszítés napján még ez a szépség is eltűnt. De feltámadt. Feltámadt az Úr, és ennek a feltámadásnak a szignója hitelesíti azt, amit már keresztelő János 3 évvel korábban megmondott, amikor Jézus közeledett a Jordánhoz, és belépett a folyóba. János azt mondta, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Hogy vette el? Úgy, hogy miattunk megcsúfolták, miattunk véresre korbácsolták, és 2 egymásra helyezett fán lefeszítették katonák a kezét és a lábát, nem mintha engedetlen lett volna, de a fájdalomtól is összerezdült. Hogyan vette el a világ bűnét? Úgy, hogy miattunk, és helyettünk az ő lefeszített kezeibe és lábaira, egymásra rakott lábfejébe akkora ágyszegeket vertek, amekkora a szegekkel ő dolgozott, Jézus, a názáreti ács, gyerekkora óta. Hány meg hány 100 ilyen szög fordult meg a kezében, és most átverték a kezét és a lábát, helyettünk. Hogy vette el a világ bűnét? Úgy, hogy miattunk, helyettünk, és értünk, vállalta ezt a kivégzést. Miattunk, helyettünk és értünk, magára kérte, magára zúdította az Isten teljes haragját, amit mi váltottunk ki belőle az istenkedésünkkel. És most így mondtam többen szám első személyben a gyülekezetben, de ez egy személyes örömhír, ami úgy kezdődik helyettem, miattam és értem tette ezt. Ha így kimondod, kedves testvérem, teljes, tökéletes a húsvét értésed és a húsvéti örömöd. És aki hisz a testi formájában nélkülöző, megvert, kivégzett, de 3. napon feltámadt Isten fiában, a 33 évre emberré vált Istenben, Jézus Krisztusban, annak semmi oka nincsen arra, hogy nyugtalankodjon. Az nyugodtan a magáénak tudhatja az egykor elhangzó, vigasztaló bátorítást. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Aki elhiszi azt, nem engedi megfélemlíteni magát, hanem elhiszi azt, hogy Isten nem ítéletre jött, és hisz abban, hogy senkit nem hatalmazott föl, hogy helyette istenkedjen, és az isteni hatáskört magának tudva ítéljen meg másokat. Aki ezt hiszi, annak semmi oka a nyugtalanságra. Jézus azért jött, írja János evangéliuma, hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz annak, amit Jézus tanított, és úgy akar élni, ahogyan ő megértette vele, aki elhiszi, hogy azóta is, amióta Jézus kezébe, lábába szöget vertek és keresztre feszítették, annak semmi tartozása nincsen Isten felé, mert Jézus még a halálból is megszabadította. Jézus ígérte, aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. A tárgyalásnak vége. Aki egyébként kíváncsi az ítéletre, az megtudhatja, hogy az ítélet pedig az, mondta Jézus, aki az ítéletig is el kell, hogy jusson, mert nem enged a fiúnak. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. Miért? Mert a cselekedeteik gonoszak. Húsvét a feltámadás, a mennyekben ratifikált isteni új szövetségnek az ünnepe. Húsvét a Jézus által elhozott, megmagyarázott, ismét felragyogó világosságnak a napja. Az év és az életünk mindennapja, amelyen nem a sötétség gonosz, hanem a világosság hálaadásból született cselekedeteit kell, hogy végezzük. Meddig? Addig, amíg eljön, és maga mellé vesz minket, hogy ott legyünk, ahol ő van. Örökre. Amen. A 347-es számú dicséretünk harmadik versének éneklésével válaszoljunk Isten mai üzenetére, örökké tartó és örök békességet adó üzenetére. 347-es számú dicséretünk harmadik verse így kezdődik, nincs már szívem félelmére.